3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Vannak a magyar történelemben is olyan fényes pillanatok, szakaszok, amikor ugye rettentő sok a baj, de mégis valahogy virrad, és akkor nem lesz kérdés, ami egyébként folyton kérdés szokott lenni, hogy azért virrad-e, mert a kakas szól, vagy éppen a kakas azért szól, mert virrad, hanem tök mindegy, hogy erre mi a válasz. Az a lényeg, hogy valami dereng az ég alján. És hát a magyar reformkor ilyen volt kétségkívül. Egy ilyen fantasztikus korszak, amikor egy generáció szemben az összes magyar generációnak a élettapasztalatával megtapasztalja azt, hogy álmodhat, az álmaival vereséget szenved, akkor jön egy kis sötétség, és utána lehetőséget kap arra, hogy az álmait mégis mindennek ellenére megvalósítsa. És hát a reformkor, illetve ennek a kiegyezéskori története, ez ilyen. Itt van például Eötvös József, aki az első a Batthyány kormányban volt 48-49-ben miniszter, aztán szabadságharc elbukik, ő Münchenben él, a külföldön, majd hazajön, és az Antási kormányban a kiegyezés évében ugyanazt a miniszteri posztot kapja meg, és megcsinálhatja azt, amit 48-49-ben nem tudott. Ez egészen fantasztikus. Úgyhogy azt gondoltam, hogy foglalkozzunk ezzel, mert a reformkorok jellegzetessége nem csak az, hogy virrad, de az, hogy olyan tömény elvégezni való munka van egy nemzet előtt, amiben több generáció kell, hogy beleroppanjon. Szóval mit gondoltok erről a korszakról? Ki kezdi?
A történész.
Jó.
Hát a reformkor valóban egy kiemelt emlékezeti helye a magyar történelmi gondolkodásnak, illetve önmagában a kollektív emlékezetnek. Alig ha lehet a modern korban, hogy is mondjam, példaadóbb korszakot találni, de hát azt is meg kell jegyezni, hogy ez a fajta kiemelés, ez a fajta példává emelés bizonyos értelemben, ha nem is eltorzítja, de mégis csak más megvilágításba helyezi a történelem folytonosságát. Ugye a reformkor közkeletileg 1825-ben indul, Széchenyi nevezetes alsó táblai, tehát a főúr Széchenyinek a köznemesek országgyűlési diétán jelenlévő felajánlásával egy magyar tudós társaság részére, ami ugye a magyar nemzeti kultúrát hivatott, és kiemelten a nyelvet, a nyelvi kultúrát hivatott megalapozni, és ugye bezárul 1848-al. És hát ekkor bukkannak fel azok az alakok, akik azok a személyiségek, akikről ma is a legtöbb utcanevet ismerjük. Kossuth, Kölcsey, Eötvös, Batthyány, természetesen Széchenyi, és hát ugye ne felejtsük el maga Petőfi is, vagy Jóka is, vagy éppen Arany is a reformkor, csúnya szóval terméke. János Vitéz, Petőfi költői szár, rá avatódás az első irodalmi celeb, Arany János bekerülése az irodalmi közéletbe, ugye egy vidéki szerint szinte honoráció jellegű értelmiségnek, és mellette ugye ott vannak a nagy alkotások, az Akadémia, a Lánci, a Nemzeti Színház, és ott vannak aztán a konfliktusok, illetve hát ugye a magyar politika, vagy még általánosabban véve a magyar jövendő alakításának a nagy dilemmái, és ott van az örök vita, a kinek volt igaza, Széchenyinek vagy Kossuthnak. Hát ezek olyan értelmiségi vitákká lettek, amelyek máig szélesebb kört lefednek, mint pusztán csak az ezzel foglalkozó történészeket. és én is visszaemlékszem arra, hogy egy zenekarban játszottam általános iskolában, az István zenekarban, kerületébe annál jóval nagyobb jelentőségű kis szimfonikus zenekar volt, és ott a nagyok arról vitatkoztak, a gimnazisták, én 8-os voltam, hogy kinek volt igaza, Széchenyinek vagy Kossuthnak. Ez a 80-as éveknek a második harmadában volt, miközben ugye akkor már ugye a rendszerváltás előszele mindenképpen egyfajta liberalizálódás volt, és aztán ez előkerült, ez az itt a később is, máig itt van ugye a Kossuth-téri Kossuth-szobrok cseréjében. Tehát valami olyasmit alapoz meg ez a reformkor, amely a magyar emlékezetnek egy kiemelt helye, és talán azért is, mert valami olyasmit, ami nem sikerült, hogy megvalósuljon, a haza és haladás, azaz szabadság, vagy ideológikus nevén a liberalizmus, és a hazafiság, vagy ideológikus nevén patriotizmus, vagy nacionalizmusnak egyfajta frigye volt. Tehát ahol a nemzet nevében szerették volna a korszak szereplői, hogy megújuljon a magyarság, hogy eltöröljék a fejlődést gátló akadályokat, hogy elindítsák a társadalmi emancipációt, amiről rengeteget vitatkoztak. Tehát történészként azt tudom mondani, hogy mint mindenütt az emlékezet megelőzi a történelemnek mondjuk az esendőségeit, az esetlegességeit, mert amellett is lehet érvelni, hogy 1825 előtt is volt élet, 1825 előtt is voltak progresszívek, 1825 előtt is volt, hogy összekapcsolódott progresszivitás és nemzeti gondolat, gondoljunk csak például, hogy a magyar jakobinusok egy jelentős részére, Hajnócira, Kazincira, vagy akár az egész nyelvújítási mozgalom korai kezdeteire, és ilyen értelemben nyilvánvaló, hogy a történészi vélemény árnyaltabb, egy tagadhatatlan, máig metafora az, hogy haza, jelszavaink valának haza és haladás, ugye, amit Kölcsey pont egy olyan pillanatban mond el, ezt a híres mondatot, amikor megbukik, és amikor neki búcsút kell vennie a politikai élettől.
Gyuri?
Mi általában magyar reformkorról szoktunk beszélni, és föl sem merül, hogy másutt is lett volna. Mindenütt volt. Tehát ez egy nagy európai áramlatba illeszthető be, és hát ez az Európa, ami akkor éppen van, tehát 1825 körül, az már 10 éve a Szentszövetségi Európa. Az egy rendkívül, hát elnyomó Európa tulajdonképpen, és annak idején az orosz cár, Sándor cár javaslatára jött létre ez a Szentszövetség, benne vannak a poroszok, az osztrákok, meg hát a Napóleon utáni franciák, akik ugye a restaurációt csinálják. Na most ez az Európa békésnek tűnik egy ideig, miközben a spanyolokat leverik, mert ottan van egy liberális forradalom. A görögök forradalmat csinálnak ebben a korszakban végig, azt is leverik. És egészen világos, hogy itt az igazi harc az a törökök által elfoglalt terület felszabadításáért és birtoklásáért folyik. És hogy ez az a terület, a Balkán nagy része, amiben részben azért Magyarország is belecsúszik, mint ahogy beleszokott. Ezért folyik majd a harc, hát valószínűleg a poroszok, osztrákok és az oroszok között. És ebből lesz az első világháború persze. Tehát már fölálltak ezek a furcsa keretek, de hát még nem lehet tudni, hogy ki kivel és mennyire. Na most a magyar reformkor ugyanakkor kezdődik, hogyha 1825-öt elfogadjuk, amikor a környező népek is elkezdik a maguk reformkorát, és érdekes módon a szlovákok és főleg a szerbek reformkora Pesten kezdődik. 1825-ben. egymástól olyan 500 méterre írja meg az Alán futását Vörös Marti és Ján Kolárat szláv cerát, ami ugyan csehül születik, mert még nincsen szlovák irodalmi nyelv, de ez már a szlovák nemzeti ébredés jegyében születő poéma. És 1825-ben alakítja meg egy Tököli Száva nevű, Száva Tekelia szerbül, gazdag aradi kereskedő Pesten a Matica Srpskát. És aztán jönnek a maticák egymás után, a szlovák, a horvát, mindenféle matica van, azt jelenti, hogy anyami, amelyik a környező népeknek a kulturális felemelkedését szolgálja. És ma is látható a Verespálné utca 17-19 alatt egy gyönyörűséges palota, amelyiket Száva Tekelia emelt a szerb diákok számára. És itt a jövendő szerb értelmiség Pesten tanult, és hát mindenki tudott magyarul egyébként. Na most ez az általános nemzeti ébredés, ez egyúttal azt is jelenti, hogy ezt valakinek finanszíroznia kellett. És hát ezek a gazdag családok, amelyeket részben már hallottunk, vagy nem családok, de gazdag családok által finanszírozott politikusok, mint például Kossuth, de Veselinyét is ne felejtsük ki a sorból egyébként, akinek óriási érdemei vannak szintén. Ők tulajdonképpen fölülről akarnak olyan közjogi változásokat eszközölni ezeknek a népeknek az életében, hát a magyarok a magyarokéba, amelyek egy nemzeti egység nevében fölléphetnek a nacionalizmus érdekében. Na most a nemzeti egység megteremtése igen nagy nehézségekbe ütközik. És az elsőrendű nehézség az anyagi természetű persze. Itt arról van szó, hogy a feudalizmust hogy lehetne a polgárság érdekében visszaszorítani, és hogyan lehetne a nemeseket kárpótolni azért, hogy a szegény néptömegek földhöz és megélhetéshez jussanak. És a legfontosabb vita ebben az időben szerintem, hát ott zajlik az alsó házban, meg a felső táblán Pozsonyban, az országgyűlésen, ez az örökváltság kérdése. És ez az örökváltság, mármint hogy a jobbágyok kaphassák meg azokat a földeket, amelyek részben tényleg az övék, már az osztrák intézkedéseknek hála, mert azok védték. Tehát Mária Terézi és Mesék József védték a magyar jobbágyok érdekeit is a földes urakkal szemben, de nem teljes értékű ez a tulajdonlás, mint ahogy a földes urak teljes tulajdonlása is korlátokba ütközik emiatt. Tehát megkezdődik a húzavona, és ez a húzavona ez nem ér véget 1848-ig, sőt bizonyos értelemben tovább megy, és aztán majd a kiegyezéskor lesz ennek a folyamatnak igazán vége. Tehát ez egy nagyon hosszan elnyúló folyamat, hogy kikárpótolja azokat a földbirtokosokat, akik átengedik a volt jobbágyoknak a földet, ki és mennyit fizessen. És tulajdonképpen ez az anyagi érdek az, ami részben meghatározza a reformkori törekvéseket. Ez együtt van a polgárjog megadásával, tehát abban a pillanatban, hogyha egyenlőség, testvériség, szabadság van meghirdetve, hát akkor az anyagi egyenlőség kérdése fölmerül. Tehát, hogy mindenki hasonló jogokkal induljon az életben. Na most ezt nem sikerül megoldani természetesen, és hát azokon a területeken, például a szerb területeken, ahol még a török az úr, és lassan szorul vissza, ugye, a Balkáról, tehát Szerbia nagy része még török, hiába vannak a fölkelések. Tehát ez nagyon lassú és nagyon nehéz folyamat. Könnyebb a magyar nyelvet elismertetni államnyelvként 1844-ben, mint ezt a kárpótlási kérdést megoldani. És hát e körül vannak az igazán nagy harcok. Na most az, hogy kik finanszírozzák ezt az egész mozgalmat, hát borzasztó érdekes, hogy például van egy olyan nagy alak, akiről meg szoktak feledkezni, még a történészek is időnként, Batthyány Kázmér, aki távoli rokona csak Batthyány Lajosnak, a majd később 49-ben kivégzett miniszterelnöknek, de hát őrült anyagi eszközöket fektet be például azért, hogy Kossuth Lajos követ lehessen az országgyűlésben. Pest vármegye követe, 1847-ben 18 ezer forintot áldoz erre a célra, a saját vagyonából. Nagyon érdekes. Később aztán délvidéki parancsnok lesz, meg külügyminiszter a már hát kifelé, az országból kifelé tartó utolsó kormányban. Tehát valakiknek fizetniük kell, valakiknek a tehetséges embereket iskoláztatniuk kell. És nagyon érdekes, hogy a jobbágy gyerekek közül is a tehetségesebbeket vagy az egyház finanszírozza, vagy valamilyen főúr, aki úgy gondolja, hogy azért a magyarság érdekében ezeket az embereket mégiscsak föl kéne nevelni. És ez mindenütt így van. Érdekes, hogy például Jelasics, akit mi nagyon negatív szereplőként ismerünk, az is volt a magyar történelemben, közben meg a horvát nemzeti ébredésnek és reformkornak egy alapvetően fontos alakja.
Amikor összeáll egy ilyen pillanat, amit reformkornak nevezünk, akkor világos, hogy ennek az eszmét már régen előkészítették, tehát amikor 43-44-ben ugye a Klauzál Gábor vezette reformellenzék előáll a felelős magyar kormánnyal, a népképviselettel, a törvényelőtti egyenlőséggel, a kötelező örökváltsággal, a korábbi önkéntesnek tartott örökváltsággal, akkor ezek már kész eszmék. De a kérdés az, hogy mikor bukkanhatnak föl. Az egyik okot Gyuri megnevezte, hogy tudnélik, hát a világban elindulnak különféle változások. A 20-as évek után forradalmi mozgalmak vannak Olaszországban, Spanyolországban, ahogy mondtad, német területeken, a török ellenes mozgalmak a görög területeken folynak, tehát van egy külső rész. De van-e más? Tehát például van egy olyan válság a napóleoni háborúk után, ami kellőképpen rosszra fordítja a dolgokat ahhoz, hogy elinduljon egy olyan mozgalom, ami aztán jóra akarja fordítani. Mit gondolsz erről, Pali?
Nagyon, nagyon fontos tényező az, hogy a magyar reformkor az egy általánosabb európai kontextusba illeszkedik. Van ennek egy szűkebb közép- és kelet-európai is mondjam, összefüggésrendszere, tehát Ján Kollár neve elhangzott, ő egyébként ugye Petőfit is tanította, itt mindketten evangélikusok voltak. Van egy nagyon érdekes összefüggése a magyar nemzeti ébredésnek, és a magyar királyságban élő nemzetiségek nemzeti ébredésének, amelynek ugye az egyik szintén Spiró György által említett nagyon fontos tényezője, az, hogy Pesten jönnek létre ezek az irodalmi, kulturális, sőt mondhatjuk rejtve, mégiscsak politikai programot, politikai emancipációt tartalmazó szerb vagy szlovák társaságok, és egyébként az bizonyos értelemben a románságra is igaz, és nagyon fontos az, hogy közben létezik ugye a napóleoni háborúk bukását követően egy szentszövetségnek nevezett rend, amit egyébként nagyon sokan ma történészek nem ítélnek meg olyan negatívan, mint amilyen negatív volt, és általánosan negatív volt a megítélése. Ez egyfajta internacionálé volt, ez egyfajta nemzetközi egyensúly volt, ami például Kissingernek, ugye a híres amerikai nemrég meghalt külpolitikusnak, külügyminiszternek és külpolitika történésznek és és elméletalkotónak egy nagyon fontos referencia volt. De a korszakban nem volt népszerű. Ez egy valódi internacionálé volt, egy dinasztikus internacionálé, és amelynek az eredménye volt az, hogy kvázi a saját nemzeti érdekei ellenére is második vagy első Miklós cár segítséget nyújtott a magyar szabadságharc leverésére, és korábban ugye ugyanezt tette a Havasalföldön a román szabadságtörekvésekkel szemben, és hát még korábban ugye hát a Gyurinak az egyik legfontosabb darabja, a lengyel szabadságtörekvésekkel szemben. Ez a Szent Szövetség viszont egész Európát behálózta. Tehát ilyen értelemben is meg kell haladnunk azt a képzetet, hogy mintha itt valami pusztán magyar dologról lenne szó. Nagyon is együtt lüktetett az, ami a magyar ukaron történik, azzal, ami Párizsban is történt. Vagy éppen a Itáliában a különböző, akkor még szétdarabolt olasz királyságokban, fejedelemségekben. A Szent Szövetségnek sok volt a szuronya, de kevés volt a barátja. Ezt írta aztán pontosan a 48-49 bukása után Kemény Zsigmond, a regényíró, aki egyébként nagyon érdekesen megtestesíti azt, hogy a liberalizmus, főleg a 48-49-es forradalmok bukása után egyfajta konzervatív eszménységet, vagy legalábbis színezetet is felvett. Tehát azt hiszem, hogy az eszmei import nélkül, és ezeknek az eszméknek a gyakorlatilag általános elfogadottsága nélkül nem beszélhetnénk magyar reformkorról, ahogy nem beszélhetnénk szerb nemzeti újjászületésről, vagy éppen a szlovák identitás jelentkezéséről. És az is igaz, hogy ezek mindenütt, vagy a horvát helyzetekről. Aztán persze lehet vitatkozni, hogy mondjuk 17. századdal foglalkozó történészek az illirizmusnak ugye felfedezik már a korábbi jeleit is. Lehet a megszakítottságra, tehát a nemzeti érzés, a nacionalizmus újszerűségére hivatkozni, hiszen nagyon is újszerű volt megjelenési formájában, és nagyon újszerű volt pontosan a jogkiterjesztés, a jobbágyság felszámolása tekintetében. De érdemes kicsit itt is történészként arra figyelni, hogy nagyon, nagyon taktikusan például Kossuth azzal a társadalmi réteggel igyekezett megvalósítani a nemzeti és társadalmi reformjait, amelyeknek egyáltalán nem volt érdeke a jobbágy felszabadítása, kis és középnemességgel, amely egyébként nagyon gyakran tudott főcselékként, vagy ugye annak idején Szabó Iván politikus által elhíresült borzalmas tagságként viselkedni, és ezért a reformgondolatok, az újszerű gondolatokat nagyon sokszor nem csak Kossuth, de Veselényi, Deák, vagy éppen Kölcsei egyfajta történelmi folytonosságba illesztették bele. Tehát, hogy beengedni az alkotmány sáncai közé a jobbágyságot. Azaz nem felszámolni a feudalizmust, hanem a történelmi magyar alkotmányt, a nemzetet, ami ugye csak a nemességre korlátozódott, az kiterjeszteni fokozatosan, és hát itt voltak a nagy viták, hogy mennyire fokozatosan, mennyire gyorsan, az egész nemzetre. És hát pontosan a kártérítés, mert hát itt azért egy hatalmas nagy tulajdon átrendeződés történt. Egy egész irányító rétegnek a létalapja veszett el, vagy legalábbis rendült meg, és ugye a kártérítés, késlekedés, majd elinflálódása bizonyosan hozzájárult ahhoz, hogy az lett, és azzá lett a magyar történelem, amivé mondjuk az első világháborúra és az első világháború utánra. De ez nem változtat azon a tényezőn, hogy máig ható inspirációt jelentenek Kossuth, Széchenyi, Deák, Veselényi gondolatai. Azt viszont tudatosítani kell, hogy akármennyire is nemzeti nyelvezetbe jelentkeztek ezek a gondolatok, ezek a törekvések, egyáltalán nem voltak egyediek. És nem valósulhattak volna meg, hogyha a Szent Szövetség bizonyos értelemben nem lett volna papírtigris. És ezt is Kemény Zsigmond fogalmazta meg, amikor azt mondta, hogy minden látszatos ereje mellett oly gyönge volt a konzerváció érdeke Európában, hogy a veszélyes időkben doktrináit dezavúírozta, azaz megtagadta, a nyugati időkben pedig engedte tanai alól az erkölcsi terénumokat rendre elvétetni. Mintha életszabálya lett volna, propter vitam vivendi perdere causa, azaz az életét féltvén elveszteni azt, amiért élj. Tehát a reformkor, vagy német nevén a former, ez az egész nemzeti és liberális reneszánsz valami konzervatív hitevesztettségbe nek a kontextusában született, végső soron a francia forradalom és még távolabb a felvilágosodás eszmé voltak, amik ezeket itt akár Magyarországon is mozgatták. Tehát ha a reformkorról beszélünk, akkor mégiscsak a felvilágosodás eszméről, az egész modernitásról, a modernizáció megújuló törekvéséről és az okvetlenül felmerülő konfliktusairól kell szót ejteni, amik ma is itt vannak velünk.
Mindjárt átadom Gyurinak a szót, csak ugye említetted, hogy Kossuth nagyon ügyes taktikával tette érdekelté a köznemességet egy olyan változási folyamatban, amiben eleve nem volt érdekelt, és ugye valakinek hordoznia kell a reform szellemét fizikailag is, meg mindenképpen. Úgyhogy erre majd térjünk kicsit vissza, de most Gyuri biztos akar még másra is beszélni.
Igen, hát ez látszólag 1815-től, ugye a Bécsi kongresszus, vagy 14-től, amikor legyőzik a franciákat. 1848-ig egy olyan békés időszaknak tűnik Magyarországon. Tehát nem volt az, mert közben volt az 1830-as francia forradalom, amelyik megdöntötte a bourbonokat. Más kérdés, hogy aztán kalapos király következett, tehát a királyság az nem szűnt meg. De nagyon fontos volt magyar szempontból is az 1830-31-es lengyel szabadságharc. Ugye ott volt november végén, 29-én egy felkelés, amelyik a magyar elmékre, Vörös Martira és másokra, például Glauzák Gáborra is, akinek a neve már elhangzott, aki tudott lengyelül, és fordított is lengyel műveket, nagyon nagy hatással volt. De nem csak a magyarokra volt ez a lengyel levert szabadságharc nagy hatással. Most a lengyelekről nem szólok, mert hát ebből származik az egész romantikus modern irodalmuk, hanem például a horvátok. Jellemző, hogy milyen összefüggések vannak az egyes népek között, és hogy mennyire figyeltek egymásra, hogy egy Ljudevit Gaj nevű horvát forradalmár az lett végül is, aki megírta a horvát nemzeti himnusznak a szövegét, akkor még nem himnusznak nevezték, a Jos Hrvatskani Propala. Ez azonos dallamra íródott, mint a lengyel nemzeti himnusznak a dallama. Egy induló, ugye? És nem is jó nagyon prozódiailag a horvát szöveg, és ezt Pesten hallotta az ide menekült lengyel tisztektől. Tehát itt azért nagyon mozgékony Európával állunk szemben, és hogyha megnézzük, hogy 1830-as francia forradalom, meg az utána következő francia fejlődés, amelyik már egy modern nyugat-európai fejlődés volt, hogy hatott a magyar elmékre, hát azért nagyon sokan eljutottak Párizsba, a különböző német fejedelmességekbe is, meg még Angliába is sokan eljutottak, és aztán azok az eszmék és azoknak a gyakorlati megvalósulása, az kifejezetten erősen hatott ezekre a népekre, a magyarokra is. Akkor még gyalogoltak általában, mert nem volt pénzük másra, De hát végig gyalogolták általában Európát, és nem csak a magyarok, mint Táncsics Mihály például, hanem a megfelelő horvát, meg cseh, meg szlovák emberek is. A csehek azok jobban be voltak épülve, persze, ebbe a szentszövetségi rendszerbe, mint aztán később ezt tanúsították a magyar szabadságharc leverése után. Na most ez az egész nagy komplexus, ebből még csak a nagyon-nagyon tudatos elmék, mint például Kemény Zsigmond, vonták le azt a következtetést, hogy itt jönnek az oroszok. És az ő szerepük nem csak a Szent Szövetségnek a megalapításában fontos, hanem 1825-ben, ugye, amikor előbb egy kicsit megőrült a cár, utána pedig meg is halt, volt egy dekabrista fölkelés, ami egy nagyon szűkkörű kis dolog volt, természetesen, de ezeknek a dekabristáknak a célkitűzései azok sokkal keményebben nagyhatalmiak voltak, és agresszívebbek voltak, mint amit a cár képviselt. És aztán, amikor jött a Miklós cár, ugye, akkor hát ő már egyáltalán nem kísérletezett azzal, hogy bármilyen politikai reformokat bevezesse, mint még Sándor, aki hát szembe találta magát korábban Napóleonnal, meg a franciákkal, meg egész Európával. És azért lehetett látni, hogy itt már csak a szláv népek jelenléte miatt a térségbe, itten komoly szerepet fog Oroszország játszani. Ezt a magyarok, mint a környező szláv népeket tartalmazó hajdani királyságnak a részesei tapasztalták csak meg, de hát a lengyelek közvetlenül. És a lengyel fejlődés el is válik egyébként a többi kelet-európai nép fejlődésétől, mert hiszen ők nem léteztek, mint ország, föl voltak osztva, és a nagy részük oda volt adva Oroszországnak, kisebb részük Poroszországnak, és hát egy még kisebb, de jelentős részük Galícia, az osztrák birodalom része volt. Ők megrekedtek azon a szinten, ahol találta őket a harmadik felosztás 1795-ben. És hát az ő nemzeti céljaik, hát azok nem voltak teljesíthetők olyan mértékben, mint ahogy ezt a magyarok meg a környező szláv országok gondolták.
Hatos Pártól akkor egy kicsit visszatérnék a köznemesség ügyére. Ugye mindig kell egy olyan cselekvőképes, nem szegény, tehát nem kiszolgáltatott társadalmi réteg, amelyik a reformokat, a változást a vállán vinni tudja, és Magyarországon polgárság hiány, hát a köznemesség lett ez. Említetted, hogy viszont érdekelté kellett tenni őt ebben a dologban. Hogy sikerült ez? És miben lett érdekelt? És hogyan?
Hát ugye nagyon érdekes a magyar nemességnek az összetétele, illetve akár az aránya ugye az ország egész lakosságán belül. Tehát eltérően Nyugat-Európától, ahol a nemesség az többé-kevésbé megegyezett az arisztokráciával, és a lakosságnak alig 1%-át tette ki, vagy azt picit meghaladóan, mint Franciaországban, vagy éppen Angliában. Magyarországon, vagy éppen Lengyelországban a nemesség aránya az sokkal nagyobb volt, 4-szerese, 5-szöröse, tehát 4-5%-os volt a lakosságon belül a nemesség aránya. Na most ez persze nem jelentette azt, hogy ez a 4-5%-nyi népesség bármiképpen is egyenlő lett volna a valóságban. Egy sok százezer holdas Eszterházi herceg, és mondjuk egy hajdúsági hajdú, aki ugye kollektív nemességet kapott Bocskaitól, vagy ez a nevezetes hétszilvafás mátrai falusi kisnemes, vagy a tyukódi ólombottal kortességet folytató, könnyen egy hordó borral egy egész nemesi falut lerészegítendő nemesség, hát nyilvánvaló egy lapon sem említhető. De mégis volt egy ilyen fikció, hogy ez a nemesség, ez az államalkotó, ez a nemzet része. És a tagoltsága lehetővé tette azt, hogy mint egy fikcióként a társadalom egészére nézve is megvalósuljon. Hiszen voltak akár szőlőművelő zsellérek, azaz gyakorlatilag jobbágytelepnyi földdel sem rendelkező jobbágyok, vagy egész teltes jobbágyok, akik sokkal, de sokkal gazdagabbak voltak a nemesség legalsó rétegénél. Tehát, hogyha visszaemlékszünk az általános iskolai vagy középiskolai történelmi tanulmányaink, hogy vannak a nemesek és velük szemben a jobbányok roppant tömegei, akkor ez a kép bizony módosításra szorul, és ez is lehetővé tette azt, hogy a változás elinduljon. Másrészt volt egy bizonyos fajta idealizmus is, főleg a vármegyei középnemesség körében, azok körében, akik birtokosok voltak, de nem tartoztak a grófok, a bárók, vagy ne talántán a hercegek világába, és akiknek nagyon erős volt a helyi beágyazottságuk. Gyuri említette, hogy hát azért ez még egy olyan világ volt, amikor a legtöbben gyalog jártak. De akik nem jártak gyalog, azok is vagy lovon jártak, vagy ökrös szekéren, gondoljunk csak Petőfinek ugye a Négy ökrös szekér című versére, ami mégiscsak az utonlevésnek, hát egy ilyen, hogy is mondjam, biztos fribola az összehasonlítás Kerouaknak az Uton című regényével, de mégiscsak arról szól, hogy jóval nagyobb volt a távolság, és jóval inkább számított a szűkebb régió. Tehát, hogy egy Tolnában, ugye, vagy egy Sárosban az ott lévő családok, azok maguk is intézmények voltak. És kialakult egyfajta érdekegyesítés, és természetesen ott volt a félelem is. A leginkább és legjobban motiváló tényező a félelem volt. Tehát Gyuri említette ugye az 1830-31-et, tehát, és aztán ugye jönnek sorra a kolera lázadás évei. Tehát az, amikor egy hirtelen nagy járvány fogja át, ugye pontosan egyébként azokat a lengyel területeket, amelyek Ausztriához kerültek, Galíciát, és ahol a jobbágyság egyébként nem kis mértékben a központi Habsburg ügynökök aknamunkája, vagy propagandája, vagy agymosása révén a nemeseket teszi felelőssé. És hát pogromok vannak a nemesek ellen, ez a szó talán nem biztos, hogy a legmegfelelőbb, de mégis lemészárolnak nemesek százait. Ez a példa, a lengyel példa ilyen értelemben Magyarországon is hatott, és beszédét vagy példáját képezte mondjuk a Kossuthi argumentációnak, a Kossuthi érvelésnek is, hogy miért kell a reformok útjára lépni, miért kell gyorsan odalépni, és miért kell a nemességnek vezető szerepet vállalni a társadalmi reform véghez vitelében, azért, hogy a nemzet vezető ereje maradjon. És az egész 19. század második fele erről szól, hogy ugyan végre megy a jobbágyság felszabadítása, ugyan megvalósul a polgári jogegyenlőség fokozatosan, ugye egészen az 1890-es évekig elhúzódóan, ezt ugye az egyházpolitikai törvények fejezik be, de mégiscsak a nemességnek marad egyfajta presztízse, nem is kis presztízse, a magyar politikát, a magyar tudományt, azt megfelelő és magyar tudatú polgárság hiányában a nemesség csinálja. Tehát ők vesznek részt a Magyar Tudományos Akadémia felépítésében, ők finanszírozzák, és egyfajta egyfajta modellt is jelentenek. Tehát ez is, ez a fajta szerep is, hogy vezető szereplői lesznek az amúgy elkerülhetetlen átalakulásnak, amelynek ugye az alternatívája a katasztrófa, lemészárlásuk, egy új dózsa felkelés, egy új parasztháború. Ugye Eötvös is megírja a Magyarország 1514-ben című nagy regényét, ami pont erről szól, hogy lépnünk kell, mert különben elsodornak minket az események, és mindenkit megsemmisít a katasztrófa. Tehát valójában ez is egy fontos motiváló erő volt abban, hogy nagyon sokan azonosultak a Kossuthi vagy éppen a Veselényi programmal.
Gyuri?
Igen, ez az 1846-os galíciai kolera lázadás, ez nagyon nagy félelmet váltott ki, így van, és úgy is le lehet írni Kossuth tevékenységét, hogy megelőzni a forradalmat. Mert a forradalom és a káosz az egyenértékű. És ebben van is valami. Hát nem normális egy társadalom életében, hogy forradalmakra van szükség, mert akkor valamit nagyon rosszul csináltak. De még valamit hozzátennék, hogy noha nem nagyon van még polgárság, de kispolgárság már kezd lenni. És a történész Vörös Imlére már egyszer utaltam, aki az egész forradalmi szabadságharcot úgy írja le, mint a kispolgárság forradalmát. Na most ez a polgárság, ez részben az ipari, az iparosok, ugye az iparosok válnak aztán majd munkásokká, meg a kereskedők. Na most a problémát az is okozza Magyarországon is, meg az egész térségben, hogy ezek nagy részt bevándorlók, mármint betelepítettek. Hát még Mária Terézia idején jöttek be a németek, svábok, zsidók, meg mindenféle szakemberek, miután úgy látta ez a nagyszerű királynő, hogy ezt a térséget fejleszteni kéne. Egyáltalán, hogy be kell telepíteni. Ennek következtében elég sokáig ez egy rendkívül vegyes nemzetiségű vidék, ez az egész Kárpát-medence, és nagyon lassan adja át a német a helyét a nemzeti nyelveknek. Na most természetesen az rendkívüli eredmény, hogy 1844-ben a német helyett a magyar lesz, meg a latin helyett a magyar lesz a hivatalos nyelv, és ennek köszönhetünk egy csomó történelmi dokumentumot, amelyek már magyarul íródtak, például gyorsírták a képviselőházban a gyorsírók a beszédeket, tehát fantasztikus anyag van emiatt, hogy miről is hogyan tárgyaltak, tehát nem csak a megjelent cikkek, de közben meg elég lassan adja át a német például Pesten is, meg a kereskedővárosokban a helyét a magyarnak, meg akármilyen más nyelvnek. És ez a sok nemzetiségű népesség, erre valószínűleg jobban lehetett volna építeni. Tehát ez, az, hogy ilyen könnyű volt őket egymás ellen fordítani, ez eléggé nagy katasztrófát okozott a térségben, és ez máig tart. Tehát nem vagyunk túl a reformkoron. Annak ellenére, hogy most egy ellenreformkorban vagyunk benne, amikor a hűbéri kötöttségeket visszaépítik a polgári fejlődés kárára. Valószínűleg emiatt látjuk tisztában a kezdetet, mert a vég felől jobban látszik, hogy mi kezdődött akkor, ugyanis egyáltalán nem mások a problémák, csak fordítva.
Hát, akkor most föltehetjük azt a kérdést, hogy milyen az a kapitalizmus, amit a köznemesség csinál, hogy attól lesz visszafordítható, igaz, hogy sok-sok évtized után valamennyire, nem tudjuk, hogy mennyire, ez a változás, amit a reformkor elindított, mert nem igazi polgárok csinálták?
Hát kérdés az, hogy amit az igazi polgárok csináltak, mennyire példamutató. Tehát szóba került már ugye a 1830-as júliusi forradalom Franciaországban, amit ugye a polgár királynak, Lajos Fülöpnek a trónra léte követett. És hát ez a fajta polgárkirályság, amelynek a filozófiája a legpolgári filozófia volt, Henri Chassé-Vous, gazdagodjatok, és akkor választójogot kaptok, mondta ugye ennek a korszaknak a vezető francia politikusa, aki egyáltalán nem volt valami nagy nemes, François Guizot, egy kisebbséghez tartozott, protestáns volt Franciaországban, de a magyar reformkorra nagyon is hatott, de hát ez a fajta polgárosodás is hatalmas konfliktusba került 1848-ban, és megbukott, hiszen azok a polgárok, azok a tőkések, akik bekerültek és uralomra kerültek a bourbonok, a feudalizmus, és egyáltalán az egész ugye, ancien rezsim, a régi rendszer bukásával, maguk sem igyekeztek abban, hogy a választójogot mondjuk demokratikussá tegyék. Vannak is egyébként erre számítások, amelyek megmutatják, hogy ironikus módon, abszurd módon a reformkorban, tehát a jobbágy felszabadítás előtt, a népképviseleti országgyűlés megalkotása előtt Magyarországon többen tudtak szavazni a lakosság arányosan, mint a polgári Franciaországban, csak éppen Magyarországon ez egyfajta származási kategória volt, a nemességhez kellett tartozni Franciaországban, meg hát ugye vagyoni cenzus, vagy éppen műveltségi cenzus határozta meg. Tehát nagyon nehéz itt azt mondani, hogy ha lett volna polgárságunk, vagy olyan polgárságunk lett volna, akkor mi lett volna? De az biztos, és hát ez azóta is a társadalom történészek nagy vitája, gondoljunk itt Hanák Péterre, gondoljunk itt Erdei Ferencre, hogy kellett-e importálni a polgárságot. Valóban az történt-e, hogy itt egy úgynevezett idegen polgárság vette át a szerepet, mert nem ez történt. Egyrészt sokkal nagyobb volt a szerepe a nemesi polgárosodásnak, a honorációroknak, másrészt nem véletlen az, amit sokszor asszimilációs paktumnak nevezünk. Nem véletlen az, hogy Magyarországon a beköltöző zsidóság és a németség is mind a kettő civilizációs formában, de legalábbis a németség nagyobb fokon állt, vagy magasabb fokon állt a városi műveltségével, iparos társadalmi rétegzettségével, és mégis a század végére mindannyian ugye a magyarosodásnak a szószólói lesznek. Hát gondoljunk meg például a finn-török háborúra, arra a szellemi küzdelemre, ami azért volt, hogy tulajdonképpen mi is a magyar nyelv eredete. És az egyik oldalon állnak szászok, mondjuk egy Budenc József, vagy egy Hunfalvi Pál, akiknek az anyanyelve német von Haus, és a másik oldalon, ők ugye a finnugor, a másik oldalon ott áll egy zseniális, nagyon szegény zsidó családból származó tudós Vámbéri Ármin, aki a török rokonság mellett érvel, és mindezt teszik a legtisztább magyar nacionalizmusból. Tehát nagyon sok rétegű ez a polgárosodás vita, és a polgárság deficitünk is. Én azt gondolom, hogy nem lehet ezt egy kaptafára felhúzni, és hát erről ma is vannak egyébként üdvös viták. Hát bizonyos értelemben szűk körülök, hiszen csak a történészeket mozgatják. És az is biztos, hogy vannak nagy hatású, nosztalgikus megéneklői mindannak, ami történt 1848 után, illetve a következtében. Gyulai Pál, mint kritikust ismerjük, aki Aranyt pártolta, Jókait szitta, de van egy kisregénye, egy régi udvarház utolsó gazdája, ami azt a fajta patriarchális világnak az elmúlását jeleníti meg nosztalgikusan, de mégis valamiképpen szükségszerűnek beállítva, ami 1848 előtt volt, és ami fenntarthatatlan volt. És hát természetesen Mikszátra is gondolhatunk, aki szintén nem a nemességből származott, ugye egy levita családból származott, egy valószínűleg szlovák eredetű evangélikus luteránus tót családból, és aki nagy beleéléssel ábrázolta ezeknek a idejét múlt nemesi szokásoknak a tovább élését, miközben például a liberalizmusnak az egyik legfontosabb szószólója volt egyházügyi kérdésekben. Ugye a különös házasságnak az utolsó mondata, urrak a papok, az a magyar antiklerikalizmusnak, akárhogy is akarják őt beállítani, az egyik legszebb és leghatásosabb dokumentuma.
Igen, ez a korszak a nagy egyéniségeknek is a korszaka. Tehát őrületesen nagy erőfeszítéseket tettek ezek a magukat elhivatott reformereknek gondoló emberek, és rendkívüli sorsuk is volt, és nagyon tragikus általában. Hihetetlen, hogy tulajdonképpen néhány ember mennyi mindenre volt képes. És hát elég önfeláldozóan élték az életüket, és nem véletlen, hogy ez a reformkori hát magyar vezető réteg aztán nagyon tragikusan végezte. Hát vagy emigráció, vagy öngyilkosság, vagy belehaltak fiatalon. És hát azt hiszem, hogy nincsenek eléggé megbecsülve. Tehát a nemzeti emlékezet, hát az iskolában valamit tanítanak, néhány nevet. Úgy megnéztem, hogy most mit tanítanak. Hát semmi, hát teljesen jelentéktelen. Aminek az is oka lehet, hogy a későbbi korokban nem nagyon voltak ilyen hatalmas alakok, mint akiket már emlegettünk, meg még oda lehet venni egy csomó embert. És hát megszégyenítő az utódokra nézve az ő hatalmas teljesítményük. És hát nagyon furcsa dolgok történt. Hát ugye Széchenyi, aki ragaszkodott a Lánchídhoz, és ahhoz is ragaszkodott, hogy egy már létező angliai híd legyen, és ne egy kísérleti jellegű magyar tervet, egyébként jó indulatú magyar tervet valósítsanak meg. Hát Hajnal adta át 49-ben. És ezt Széchenyi soha nem is láthatta.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak, Spíró Györgynek. A műsort most is Selmeci János szerkesztette. A műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket. Minden jót!
Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.